Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Mondhatni, külsőre szinte semmi nem változott, és mégis minden más. A létezésének 3 éve alatt az utcák tele lettek szebbnél szebb Toyota Yaris Cross-szal. Csak tavaly 200 000-et adtak el belőle Európa szerte. A most végrehajtott félidős ráncfelvarrásnál tehát értelemszerűen az igen visszafogott óvatosság irányította a gyármérnökök kezét. A Yaris Cross lényegében maradt, ami volt, egy szerethető, szép megjelenésű, takarékos és műszakilag tartós városi SUV. Nagyobb, szebb, egyedi kerekek és egy különleges keki színű fényezés jelenti a főbb külső változást. Oda bent és a motortérben azonban már akad bőven néznivaló, kezdve azon, hogy véget ért a sima benzines korszak, az új generációs hibrid hajtásláncnak köszönhetően pedig az eddigi 116 lóerős mellé érkezik egy 130 lovas nagyobb nyomatékú modell is. Mérget vettünk rá, a mezei Yarisnál sokkal vagányabb, izgalmasabb külső és a praktikus felépítés miatt a megújult Yaris Cross-szal egészen biztosan sikerül majd újra felizzítani a Toyoták iránt egyébként is magas hőfokon izzó piaci érdeklődést. Varga Zsombor, a Toyota magyarországi PR menedzsere már ki is próbálta az újdonságot, halljuk tehát az első élménybeszámolót tőle. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Hát elképesztően izgalmasra sikerült, például, ahogy jól mondott, hogy első ránzésre sok különbséget nem tudunk felfedezni, de minden, ami a motorháztető alatt van, meg technológiában van, az bizony teljesen új. Érdemes arról megemlékezni, hogy valóban az elmúlt évben nem kevesebb, mint 200 000 darab talált belőle gazdára Európában, ez abszolút rekord, tehát ilyen modellünk nem is igazán volt még, és ezzel tromfosztotta a legnépszerűbb európai modellünk, az a társadalmi modellét, a Yarist. Ugye néhány év ezelőtt, amikor a Yaris Cross egyáltalán megszületett, akkor sokan féltették is a Toyotát, hogy minek ebből a népszerű Yarisból, az annyira tökéletes, minek ebből is egy crossover csinálni. Ugye a Yaris volt az egyetlen olyan modellünk, ami kétszer is elnyerte az év autója díjat, legutóbb néhány éve, és hát mégis meglépte ezt a Toyota, és hát abszolút egy nem is a Yaris kanibalizálta, hanem egy új szegmens teremtett, és rengeteg új ügyfelet adott a Toyota számára. Ettől függetlenül egyébként Magyarországon is elmondható, hogy már lenyomta úgymond a Yaris Cross a Yarist, annak úgy, hogy közben a Yarisból nem fogy kevesebb.
Tudod, mi az érdekes, hogy a Yaris nekem kis autónak tűnik még most is, bár sokat nőtt az előtt modellekhez képest. Én emlékszem, a legelső valamikor 90-es derekán jelent meg, egész pinduri autó volt, tehát egy nagy autó lett belőle, de ehhez képest a Yaris Cross az egy nagyon brutál nagy autónak tűnik. Tehát egy zsugorított RAV4.
Igen, az igazság, ugye ez a, talán emlékeznek még a hallgatók, akik elég idősek hozzá, hogy annak az első Yarisnak ez volt a szlogánja, hogy a kis nagy autó.
Igen.
És hát valóban ez a tágas beltér, ez öröklődött a generációra, generációra. Pont most egyébként a feleségem szemez vele, hogy mi lenne, hogyha erre cserélnénk a Corolláját. És igazából kipróbálgattuk, hogy két gyermeknek kell helyet találni, és úgy gondolom, hogy elég lesz nekünk így akár négyesnek is, tehát az ő autójának akár tökéletes megoldás lehet. Na de vissza ehhez a modellhez. Egyrészt amiről mindenképpen megemlékeznék, az említett 5. generációs hibrid hajtás, ez ugye a korábbi Yaris Crossban is 5. generációs volt a hajtás, ezt még tovább fejlesztették, sőt, amellett, hogy elhagytuk a benzinmotort, megkapott egy nagyobb teljesítményű 130 lóerős hibridet, úgyhogy már egy 115 és egy 130 lóerős hibrid.
Milyen benzinmotor van ezekben az egységekben?
Egyötös emlékszem. És gyakorlatilag egy igazán pörgősé, vagányá vált az autó, milyen hegyvidéki utakon tudtuk tesztelni, az volt először, tehát tesztelvezi ilyen helyekre az eseményeket, hogy lássuk azt, hogy mit tud az autó, akár kanyarstabilitásban, akár kigyorsításokban, akár hogy birkózik meg az emelkedőkkel.
Bocsánat, hogy közbeszólok, nekem is volt szerencsém egyébként ülni ebben az új modellben, ami új régi modell, tegyük hozzá, tehát egy ráncfelvarrás alatt, de új hajtásláncú autó. Szóval az autónak a motorikus viselkedése az nagyon meglepetést okozott számomra, sokkal rugalmatlanabbnak vártam, és egészen ugrott, egészen pörgött az autó, és ami nagyon érdekes, hogy elmaradt az a bizonyos fűnyíró hang, amihez úgy hozzá van szokva már az ember a háromhengeres motoroktól. Ez a háromhengeres motor, ez egészen más motor, mint a korábbiak voltak, vagy a konkurencia egyik másikánál föltűnik még ma is gyártásban. Szóval amit azzal viccelődtem ott a Vernetten ülő kollégával, hogy nekem úgy fest, mint hogyha gondoljunk arra, hogy egy Ferrari-ban vagy egy Maserati-ban ülünk, mert olyan hangja van, nyilván nem azzal a kitörő gyorsulási élménnyel, mint azok az autók, de annál nem zavaróbb.
Uh-huh. Abszolút, én azt gondolom, hogy egy komoly előrelépés volt ez, ráadásul ugye a korábbi generációval szemben volt némi kritika az, hogy ugye hangosnak ítélték az autót, erre nagyon-nagyon figyelt a Toyota, és egyrészt plusz filcréteget kapott a motorháztető, másrészt pedig vastagabb üvegeket használt pont azért a Toyota, hogy tovább csökkentse ugye a zaj szintet, vagy ezt a külső motorhangot, vagy külső zajszintet, és az abszolút egy, azt gondolom, hogy sikerült megoldani a feladatot. Amiről én mindenképpen megemlékeznék egyébként, amellett, hogy ugye hajtáslánc, vagy beltér, vagy bármi egyéb, az, hogy ugye talán az elmúlt évnek a legforróbb témája volt a mesterséges intelligencia, tehát erre azért nagyon sokan fölkapták a fejüket, és azért tudni kell, hogy ebben az autóban, ez egy tökéletes példa annak, ez egy kis autó, és mégis ugye elképesztő sok olyan funkció van benne, amelyet a mesterséges intelligencia vezérel.
Például?
És például ezekre érdemes odafigyelni, hogy ugye az autó az konkrétan ismeri a vezetés profilunkat, tehát tudja azt, hogy hogyan vezetünk, ennek megfelelően tartalékolja a hibrid akkumulátorban lévő energiát, hogyha éppen ugye beterveztük, és az autó utazástervet, a GPS-ét használjuk, és tudja azt, hogy mondjuk egy hegyvidéki szakasz következik előttünk, akkor tudja azt, hogy ugye a lejtőkön tölthetjük az akkumulátorokat. Tehát akkor előtte kihasználja az elektromos akkumulátort, hogy ugye minél többet tudjunk tölteni a hegyvidéki szakaszon. Ugyanígy, hogyha mondjuk városi szakasz áll előttünk, akkor pedig inkább tartalék az akkumulátort, hogy minél többet zéromissziósan tudjunk közlekedni.
Ez már szériában benne van, vagy pedig csak a legfelsőbb?
Ez abszolút, ez gyakorlatilag így működik az autó, tehát ez benne van, és ezt tudja. De hát számos egyéb dolog, ugye most érdemes mondjuk akár a hangvezérlésről beszélnünk, amikor ugye üléspozíciótól függően is azonosítja az autó azt, hogy hol ülünk, és hogyha te most a jobb egyben ülsz, és mondod azt, hogy szia Toyota, fázom, akkor a te, ugye kétzónás klíma esetében a te oldaladon fog egy kicsit föltekerni a klímát hangvezérlésre. Ha azt mondod, hogy húzd az ablakot, és mondjuk én mondom ezt a vezetőről, csak az én ablakomat fogja lehúzni, és nem a tiéd, vagy nem a hátsó üléseseket. Tehát, hogy rengeteg ilyen apró nüansznyinak tűnő dolog, de olyan dolgok, amik abszolút komfortossá teszik a dolgot, és ami miatt ugye ezek a jó példák arra, hogy milyen módon tudja mesterséges intelligencia pozitív irányba befolyásolni az életünket.
Engem nagyon meglepett, hogy egy búgónői hang a navigáció hangja. Nem használom azt a szót, hogy szexi, mert valaki szerint ez nem alkalmas az autókra, valóban. De azt mondhatom, hogy egy igazi csábító női hölgy nagyon tökéletes magyar kiejtéssel mondja ki, hogy mikor fordulj jobbra, és most fordulj jobbra. Körülbelül ezt mondja. És ugyanez a hang olvassa föl az SMS-ek és az e-mailek tartalmát hibátlan magyar kiejtéssel.
Abszolút, ez nagyon-nagyon figyelhető, hogy minden piacon az adott nyelv az tökéletesen legyen használva a rendszer által. És hát ugye akkor itt érdemes megemlékeznünk a Teammate csomagról, ugye a Toyota biztonsági rendszerét, a Toyota Safety Sense csokorba foglaló dolog, és hát, hogy mi minden fért bele egy ilyen kis autóba, az egyébként még számomra is megdöbbentő volt. Néhányat, hogyha itt fölemelünk, ugye hát vannak fő funkciók, és azon belül rengeteg plusz, amit tud az autó. Például van az ütközés megelőző biztonsági rendszer, ami egyrészt figyelmeztet a potenciális ütközésre, ez gyalogos, jármű, kerékpáros esetén egyáltalán, nem csak nappal, hanem éjszaka is. Most már a motorkerékpárt is felismeri, ugye akkor van az ütközés megelőző féktráksegítést, és az ütközés megelőző vészfék, hogyha ugye az autónak meg kéne állni a közeledő jármű esetén is, tehát már nem csak egy stabilan ott álló járműnél, hanem egy közeledő járműnél is, tehát ami velünk szembe jön, ott is ezt meg tudja tenni. Aztán van ugye a keresztező asszisztens, ugyanennek a rendszernek a része, ami a keresztelnyű jármű esetében figyel és megáll, hogy ütközünk be, vagy egy jobboldali kanyarodás
esetén. De ezek már ismertek voltak az előd modellben, vagy mondhatnám az első szériában is.
Csak sokkal fejlettebben működnek, tehát sokkal hatékonyabbak, meg ugye éjszakai, nappali fényviszonyok mellett, és már a motorkerékpárs, ez eddig a motorkerékpárs az például nem volt benne. Aztán ugye ott van az adaptív sebesség automatika, amit tud, ugye ez most már az előttünk haladó járművet tudja követni, tehát szinte picit előszobája tényleg itt az önvezető autózásnak. Összefügg a vezető az irányjelzővel, ott van a lassítási asszisztens, az előzés megelőző asszisztens, tehát hirtelen ne előzzünk, hogyha az autó azt érzékeli a holtérfigyelő rendszeren keresztül, hogy jön mögöttünk valaki, tehát valaki már előzésbe kezdett, vagy szemből jön valaki, akkor ugye bent tart bennünket, és megelőzi a balesetet. Viszont például, ha valamit ki kéne kerülnünk, akkor pont annyira hagy bennünket kimozdulni, hogy azt is elkerüljük, és a balesetet is, a személyő vagy mögöttünk lévő autó baleset is megelőzze.
Számomra egyébként az igazi generációváltás a navigáció képernyőjén érhető tetten az előd modellekben, most nem elrugaszkodva a Toyota Yaris Cross-tól, tehát egy-két Toyota modellről beszélünk, hogy általában hát nem volt éppen izmos ez a felület. Mondhatnám azt, hogy 3-4 másodpercet is elkésett, és mikor azt mondta, hogy most fordul jobbra, akkor már éppen a másik keresztődésnél jártál. Ez az autóban már nem ez van. Nagyon meglepett egyébként, hogy olyan fürge, olyan gyors, hogy messze előre jelez, és amikor ott vagy, akkor mondja, hogy ez az, és itt most kell elfordulni. Tehát teljesen nyomon követhettük az utasítások, mondom, szemben a korábbi gyakorlattal. Ez egy nagyon-nagyon nagy változás, nem győzöm hangsúlyozni.
Így igaz, de ugyanaz egyébként, hogy mondtad, hogy előre figyelmeztet, ez a biztonsági rendszerekben is benne, hogy ő kettő autóval előrénk lát.
Igen, igen.
És így dolgozik, és gyakorlatilag itt a az összes olyan rendszerrel, ami mondjuk még egy dologról emlékeznék meg, ugye ez a egyrészt vészmegállító rendszer, vagy a automatikus távfényvezérlés, ugye ez nagyon-nagyon praktikus, mert egyrészt ugye bevilágítja nekünk a nyart, másrészt elkerül az, hogy szembevilágítsunk a szembejövőknek, de most már ugye az akadályfelismerő, tehát van egy proaktív vezetési asszisztens benne, ami felismer akadályokat, lassít is, és hogyha kell, akkor elkormányoz. Tehát, hogyha bármi ott van, akkor kikerüli tulajdonképpen az akadályt. Ami megint csak nagyon fontos, hogy úgynevezett over-the-air szoftver frissítés van, tehát amit kijön egy új szoftver, ez frissül automatikusan.
Tőled függetlenül.
Így van, így van.
Azért méltatlanul elhanyagoljuk itt a hajtásláncnak a pozitív oldalát is, hiszen nem beszéltünk arról, hogy a korábban 105 Nm-es nyomaték a 185-ről nőtt, tehát ezért is izmosabb, rugalmasabb a motor, illetve a hajtómű. Másrészt pedig ugye a gyorsulása valamelyes javult, ami nem számottevő, de a fogyasztása nagyon jó. Az átlagos fogyasztás 4,5-5,2 között alakul a gyári adatok szerint. Nekem nincs módom lemérni, kis távot tettem meg ahhoz, hogy ezt visszaigazoljam, de az biztos, hogy láthatóan nem pörgött a fogyasztásmérő.
Hát abszolút a hasonló adatokat hoztak egyébként itt a tesztúton az újságírók is, én egy kicsit többet vezettem, én is bőven inkább 4,5-hez közelebb volt ez, mint az 5-höz a tesztút során.
És nagyon gyakran, leállt a motor, tehát bár nem nagyon érződik, és nem nagyon hallatszik, tehát az az érdekes, hogyha egy kövér gáznál jön csak az a Ferrari-s prummogás, idézőbe persze a Ferrari-t, szóval ha polgári módon, úri módon vezetjük, semmilyen hang nem jön a motorháztérből, de viszont érződik, hogy mikor megyünk teljesen elektromos hajtás, és nagyon sokszor.
Így van, ugye ez egyébként...
Mi nagyobb sebességgel is, ez a különlegesség.
Már 130 km per óra fölött is tud ugye tisztán elektromosan közlekedni az autó, és egyébként ilyen 50-80%-ban a közlekedés során attól függ, hogy városban vagy éppen autóton közlekedünk, tisztán elektromosan közlekedik, elképesztő egy hatékonysággal, de ez az említett mesterséges intelligencia alkalmazásnak köszönhető, hogy folyamatosan kalkulál, ezért érdemes egyébként betervezni az utunkat az autóban, mert akkor mellé teszi a rendszer a saját tudását, és még nagyobb arányban tudunk elektromosan közlekedni, ami nem csak a fogyasztásnak, hanem az emissziónak is ugye egy jót tesz.
Egyébként ugye elég nagy a csomagtere ennek az autónak, 397 literes, ha jól emlékszem a gyári adatokra. Ez egy ilyen Suzuki Vitara méretű autóról beszélünk, pedig ugye egy kis autó volt alapvetően a Yaris Cross alapja, maga a Yaris. És a küllemén ugye azt mondtuk, hogy nem sok minden változott a színén és egy-két dolgon kívül, de én azért mégis azt mondom, hogy sokkal karakteresebb lett. Ezek a kerékjárati szélesítések, ezek a vastag műanyag betétek, és hogyha az ember előről, oldalról nézi ezt az autót, bizony nagyon-nagyon emlékezhet a RAV4-re, mint hogyha egyik tojás a másik mellé lenne téve, csak az egyik egy lút tojás, másik egy strusz tojás.
Abszolút markáns. Én azt gondolom, hogy a külső megjelenés mellett érdemes egy picit megemlékeznünk arról is, hogy ugye belül egy elég komoly 12,3-szoros digitális műfejlettség testre-szabható kijelzővel áll a rendelkezésünkre, ez ugye magasabb felszereltségű modellekre igaz. És hát az a helyzet, hogy ugye a vezető négyféle hangulati stílus között saját magához igazíthatja az utazás típusához a kijelző megjelenését. Itt van úgynevezett smart, casual, sporty és tough, és emellett ugye a vezetőn múlik az, hogy egy körülakú mutató jelenjen meg a képernyő, vagy ne legyen megmutató egyáltalán. Tehát összesen gyakorlatilag 12 variáció a rendelkezésre, és ugye a háttérszín a kiválasztott módnál, a normál, eco vagy sport, ennek megfelelően változik. Tehát, hogy abszolút személyre tudjuk az egész autónak a hangulatát szabni, amellett, hogy már megvettünk egy autót, és ugye érdemes ezek megnézni, hogy a sokszor a beltéri kis fényezhető elemek és kültéri színhez passzolóan jelennek meg, tehát még erre is figyel a Toyota, de ezzel a különböző variációkkal meg tulajdonképpen hangulatunknak megfelelően, vagy éppen a vezetőnek megfelelően mindig beíthatjuk azt az autót, hogy egy kicsit személyre szabva legyen a hangulata a vezetőtől függően.
Hát kívülről is van hangulatfény, meg szín, meg vannak dupla fényű, fényezésű modellek is. Ugye ez,
így van, ezek a Biton
modellek. Másrészt pedig ugye van egy Premium Edition, ott pedig nagyon érdekes, hogy színes varrást kap a kárpit, tehát ott egy speciális erre a célra gyártott üléseket építenek be.
Igen, gyakorlatilag ez a Bonda bevezetésének a tiszteletére egy úgynevezett ilyen, tényleg ez a, hát kell ki, hogy egy exkluzív ilyen barnázöld fényezést kapott az autó. Ez egy elég ilyen vagány, modern kiállás kölcsön az autónak egyébként. És hát ott van ez a két tónusú fényezés, ehhez ilyen 18 colos sötét-szürke csiszolt hatású ötkül és könnyűfém tárcsák tartoznak, ugye még dinamikusabb kiállást kulcsolva az autónak, és ehhez passzolnak ugye a kárpitoknak az öltése, mint mondtál is, hogy ilyen zöld karosszéria színhez ez a zöldes öltések, és ugye a díszítések a műszerfalon és az ajtón ugyanezt a hangulatot tükrözik.
Gyakorlatilag ez az új Yaris Cross, ami az előd modell teljesen egyértelmű folytatása, formavilágban, dizájnban, műszaki tartalomban megújul. Ez azt jelenti, hogy lecserélitek a még raktárkészletet, vagy pedig már kifutott, ki van söpörve, és jön az újdonság a helyére?
Nagyjából azt gondolom, hogy most már nem is nagyon van a régiből, az folyamatosan elfogyott, úgyhogy a most rendelt autók azok már mind az új. Tehát lehet, hogy egy-két kereskedés még talán készleten talál egy-kettő korábbi, tehát modellfrissítés előtti modellt az ügyfél, de alapvetően az új rendelések, azok már mind az új autók.
A gyáriak azt mondták, hogy 4x4-es hajtáslánccal is lesz majd modell. Te tudsz valamit bővebbet, hogy mikorra várható?
Egyelőre nem tudok pontos információt. Első körben a két kerék meghajtás az, ami mindkét motornál érhető.
Hát említetted, hogy házon belül nem történt emberevés, tehát megmaradt a Yaris érdeklődés, és a Yaris Cross pedig egy újabb falatot jelent a vásárlók számára, a piac számára, de nem félő, hogy esetleg ez a kettős azért igen nagy terhet fog róni mondjuk a CHR piacára? Hiszen azért igen jelentősen képes elcsalni onnan vásárlókat.
Az a helyzet, hogy a CHR-től szerencsére nem. Egyébként pont idén frissült meg az új Yaris is.
Ez a szerencsére.
A CHR persze még egy vadonatúj generáció jelentkezett, és hát az olyan szinten egy űrugrás az előző CHR-hez képest is, ami pedig tényleg nagyon komoly volt. Ráadásul az most már plug-in hibrid hajtása is elérhető az öntöltő hibrid hajtás mellett, több teljesítmény öntöltő hibrid hajtás mellett, és ott viszont már most kínáljuk a négykerékhajtást is. Méretben is egy nagyobb autó, és annyira markáns kiállású autó, hogy nem tartunk tőle, meg nem látjuk azt, hogy fenyegetés jelentene. Itt tényleg azt lehet mondani, hogy megduplázta a Yaris értékesítéseket, hanem meg is fejelte, tehát meg másfélszerezte az, hogy, vagy bocsánat, tehát kb. Másfélszer annyit adunk el most már Yaris Crossból, mint Yarisból, úgyhogy Yaris darabszámok azok megmaradtak.
Az új Priusról már beszéltünk korábban, ez egy űrjármű, és nagyon-nagyon sportos, és elképesztő a rekuperációs képességet, tehát az az autó igazán képes visszatölteni az áramot a fékezéskor. Említetted a CHR-t, tényleg egy különleges dizájnú és egy különleges műszaki tartalmú autó. Most már elérte ez a technikai újítás ugye a kisebb osztályt is a Toyotánál, a Yaris, Yaris Cross-t is megújítottátok, a legújabb generációs hajtáslánccal kapott ez a két modell. Mi lesz a legkisebb Aygóval?
Ugye az Aygó X az tavaly mutatkozott be, úgyhogy ott egyenlően nem tervez a Toyota egyébként hibrid hajtás vagy elektromos hajtás, ez sokszor kérdés volt, ott egyenlően ez az egyetlen olyan személyautó modellünk, amely benzines hajtásra elérhető.
Marad még egyébként hosszú távon?
Abszolút tervben
mert
van.
Mert ugye az a környezetvédelmi problémák miatt itt Európában óriási tehertétel egy gyár számára.
Igazából annyira hatékony annak az Aygónak a motorja, hogy benne vagyunk ugye az emissziós előírásokban azzal a motorral, és lehet azt mondani, hogy egyéb uralkodóak vagyunk, tehát sok versenytárs kihullott a szegmensből, úgyhogy óriási igény van rá, úgyhogy ott abszolút marad. szó van róla, ugye ezt már bejelentettük, hogy egyébként, ha nem is a legkisebb méretosztályban, hanem a CHR méretosztályában, még idén év vége felé érkezik majd egy akkumulátoros elektromos Toyota, meg elvégben B, tehát a Yaris Cross méretosztályában is érkezik majd, hogy pontosan ezek mikor érkeznek, és milyen nevet kapnak majd, arról még nem szól a fáma, de folyamatosan érkeznek majd az információk ennek kapcsán. A legkisebb méretosztályban viszont egyelőre nem tervezünk elektrifikálni, ha ez másként lesz, akkor nyilván arra majd bejelent a Toyota, de azt gondolja, hogy ez a legárérzékenyebb szegmens, és itt még egyelőre megtartja a benzinhajtást.
Nagyon köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Toyota Magyarországi PR menedzserét hallották.
Köszönöm, hogy itt láttam.